Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Korábbi adásaink elérhetőségét a leírásban találhatják meg. Az elmúlt években, különösen a koronavírus járvány alatt felgyorsult a készpénzmentes társadalomra való átállás folyamata. Ennek következményeiről és az emberi szabadságjogokra leselkedő veszélyekről szólt a 2014-ben megjelent Bankjegyek Alkonya című írásunk, amelynek megállapításai közül sok mára be is teljesedett már. Ez következik most. 1. A maitól különböző és újfajta pénzt használó világ a maitól különböző és újfajta világ lesz. Sokkal gyorsabban haladunk ebbe az irányba, mint sem a legtöbben gondolnák. Az állampolgárok és a jegybankárok élete egyaránt alapvetően megváltozik. Állítja az elmúlt évtized egyik legbefolyásosabb és legvitatottabb pénzügypolitikusa Larry Summers. A volt amerikai pénzügyminiszter szerint a készpénz nélküli világ nem távoli utópia, hanem olyan realitás, amellyel minden nemzetnek már a közeljövőben számolnia kell. Az izraeli kormány már közel egy évtizede jelezte, kész élére állni az ilyen törekvéseknek. Az utóbbi időben technológiai nagyhatalommá vált közel-keleti ország rendelkezik a terv megvalósításához szükséges ismeretekkel és globális pénzügyi kapcsolatrendszerrel. De a Heteknek nyilatkozó David Wolman, amerikai közgazdász elemző szerint Izrael nem járna jól ezzel a radikális lépéssel. Benjamin Netanyahu 2014-ben kabinetfőnökét, Harold Lockert kérte fel arra, hogy dolgozzon ki egy olyan három lépcsőből álló tervet, amelynek célja, hogy minden készpénztranzakciót megszüntessen Izraelben. A kormány 2013. szeptemberben hatalmazza fel a Locker vezetésével felálló bizottságot arra, amely el is készült részletes javaslatával 2014-re a készpénz nélküli társadalom megteremtéséről. Ennek a tervnek a célja, hogy mind a gazdasági szereplőket, mind a magánszemélyeket maximális mértékben az elektronikus fizetési megoldásokra vezesse rá. Az izraeli kormány meggyőződése, hogy a készpénz rossz, mert a fekete gazdaságot ösztönzi és segíti az adóelkerülést. Locker a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy Izrael már a 2015-ös költségvetés tervezésénél számít a készpénz korlátozásból származó többletbevételekre, amelyet az egészségügy, az oktatás és az infrastruktúra fejlesztésére kívánnak fordítani. Élen járó ország akarunk lenni az adóelkerülés és a pénzmosás elleni harcban, jelentette ki Locker. Az izraeli kormány arra számít, hogy az adóbevételek növekedése mellett a készpénz nélküli társadalomban csökken a bűnözés és javul az életszínvonal. A terv értelmében a készpénz kivonását három, egymást követő gyors lépésben valósítanák meg. 1. Azonnal megtiltják a 7500 sékel, mintegy 770 ezer forint feletti üzleti célú készpénztranszakciókat. 2022-ben ezt a határt 6000 sékelre, 610 ezer forintra csökkentették. A magánforgalomban az induló határ 15 ezer sékel, vagyis körülbelül 1,6 millió forint volt. A készpénzfizetési határok megsértése bűncselekménynek minősül, és súlyos, az adott tranzakció értékének 30%-át kitevő bírsággal sújtják az elkövető feleket. 2. Miután a pénzügyi tranzakciók 98-99%-a készpénzmentessé válik, a kormány kezdeményezi a készpénz teljes kivonását. 3. Ezzel párhuzamosan minden állampolgár számára kötelezővé válik a saját névre szóló bankszámla nyitása, amelyhez a bankok fizetési kártyát bocsátanak ki. Benjamin Netanyahu a fekete gazdaság és a pénzmosás felszámolásától évi 14-15 milliárd, mintegy 6000 milliárd forint többlet adóbevételt remél. A tanulmány arra hivatkozik, hogy a fekete gazdaság aránya Izraelben 20% feletti, szemben például Norvégiával, ahol az összes pénzforgalom 98%-a már elektronikus formában történik. Az Egyesült Államokban egyébként ez utóbbi arány 80% körüli. Miért ragaszkodunk a készpénzhez? Teszi fel a kérdést David Wolman, a The End of Money, vagyis a pénz vége című könyv szerzője, aki interjút is adott a Hetek számára. Ezt adásunk végén ismertetjük. Az emberiség a történelme során, az elmúlt 2-300 évet leszámítva, egészen jól megvolt a zöldhasú dollárok és társaik nélkül. Igen, a készpénz előnyösnek bizonyult a kapitalizmus és a piacgazdaság világméretű elterjedésében, de vajon ezekhez az előnyökhöz a digitális korban szükségünk van-e arra, hogy a pénztárcánkban ott lapuljanak a bankjegyek? Egyáltalán, mi az igazi pénz, és van-e köze a személyes szabadságjogoknak a készpénz birtoklásához? Milyen alapvető változtatásokra utalt Larry Summers a fizikai pénz megszűnése utáni világban? A válaszokhoz érdemes visszatekinteni arra, hogyan alakult ki, és milyen szerepet töltött be a készpénz az elmúlt évszázadokban. A pénz mindig elválaszthatatlan volt a hatalomtól, hiszen valakinek el kellett döntenie azt, hogy a számtalan csereeszköznek alkalmas tárgyból, mint például igazgyöngyök, prémek, egzotikus fűszerek és hasonlók, melyik lesz az, amit egy adott térségben mindenki elfogad valamilyen áruért vagy szolgáltatásért cserébe. Hérodotosz feljegyzése szerint a kis-ázsiai Lüdia uralkodói vertek először egységes méretű és súlyú pénzérméket nemesfémből. Az érme készítést a 6. században élt király Krűzus fejlesztette tovább nem eredménytelenül. Neve azóta is a mesés gazdagság szinonimája. Ugyanakkor pénz már jóval korábban létezett. Az Ószövetségben Ábrahám rendszeresen használt fém érméket különböző tranzakciókra. Igen gazdag volt, ezüsttel és arannyal írja a Szentírást. Azt, hogy ezek az értékek nem általában vett nemesfém tárgyak voltak, két példa is mutatja. Ábrahám egyszer 1000 ezüstpénzt kapott Abimélek királytól kárpótlásul azért, hogy feleségét Sárát az uralkodó tévedésből elvitette. Később pedig a Biblia első ingatlan ügyletében ő vásárolta meg 400 ezüstért a kitteus Efrontól Makpela mezejét, a későbbi Hebront, Sára temetkezési helyéül. De pénzért árulta József az egyiptomi gabonát. Salamon király pedig, mintegy 400 évvel a Krőzus által veretett aranystáterek és égei vagy argoszi ezüstdrachma előtt, kora legnagyobb pénzkibocsátója volt. Ezek a pénzérmék, például a térségben általánosan elterjedt sékel, egyszerre fejeztek ki súlyt és értéket is. A nehezebb, vagyis több nemesfémet tartalmazó pénzérme arányosan értékesebb is volt. Az arany, ezüst és részpénzek rövid idő alatt elterjedtek a földközi tenger térségében, és nyomukban mindenütt fellendült a kereskedelem. Amikor Róma hatalomra került, magától értetődő volt, hogy átvette a pénzkibocsátás hegemóniáját, amit az érmékre vert felirat és uralkodói képmás is hangsúlyozott. Rómából ered a pénz elnevezése is. Az érméket 400 éven keresztül a Kapitólium dombon álló Juno Moneta templomában verték. Így lett az istennő nevéből a modern közgazdaságtan alapfogalma, a moneta. Lásd, monetáris rendszer, illetve több nyelvben magának a pénznek is az elnevezése. Ez angolul money, spanyolul moneda. A legértékesebb pénzérmék aranyból és ezüstből készültek, amiben az esztétikum, vagyis a napot, illetve holdat idéző csillogás és praktikus szempontok, vagyis hogy könnyen megmunkálható és nem mérgező anyag, mellett elsősorban az játszott szerepet, hogy mindkét nemesfém, tehát az arany és az ezüst is, sok helyen előfordul a földön, de csak korlátozott mennyiségben található. Becslések szerint a történelemben a mai napig összesen 165 ezer tonna aranyból vertek pénzt, amit tekintélyes, de nem felfoghatatlanul nagy mennyiség. Körülbelül egy modern repülőgép anyahajó súlyának felel meg. Mondhatni, ezeket a fémeket Isten is pénznek teremtette, amint arra Jób könyve is utal. Bizony, az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak. A nemes fémek és a pénz kapcsolata olyan magától értetődő volt, hogy amikor Marco Polo a 14. század elején azt látta Kínában, hogy a birodalomban papírdarabokkal fizetnek, nem hitt a szemének. Az uralkodó bizonyára felfedezte a tökéletes alkímia titkát, jegyezte fel Marco Polo naplójába. A császár titka azonban egyszerűbb volt. Halálos ítéletterhe mellett megparancsolta minden alattvalójának, hogy valódi pénzérmék helyett fogadják el a felirattal lebélyegzett fizetési ígéreteket, amelyek különböző névértéket viseltek. A felfedező azonban felismerte azt, hogy a fakérekből készült, szinte értéktelen papírdarabok azáltal nyertek értéket, hogy azokat birodalom szerte általánosan elfogadták. A készpénz mögött azóta is a kibocsátó rendelete áll, aminek a tekintélye, ha meginog, a papírpénz veszedelmes gyorsasággal visszavedlik azzá, ami valójában haszontalan, színes cédulává. a 20. századi hiperinflációk ikonikus képe lett, amikor Budapest utcáin 1946-ban seprűvel takarítják a tucatnyi nullát viselő, ám teljesen értéktelen bankjegyeket. Bár ma a készpénz nem alaptalanul a személyes szabadság egyik végvára lett, születése és fennmaradása elválaszthatatlanul az államhatalomhoz kapcsolódik. Az uralkodó vagy a kormányzat kötelezi az alattvalóit vagy az állampolgárokat arra, hogy a papírra nyomtatott jelképes értéket mindenki köteles elfogadni. Ennek alátámasztására egészen a 20. század közepéig a kormányzatok vállalták azt, hogy a papírpénzt a rajta szereplő értékben, az Egyesült Államokban például rögzített 35 dollár per uncia átváltási árfolyamon kívánság szerint aranyra cserélik. A 17. századtól kezdve kiderült, hogy a kínai uralkodó alkímiája Európában is működik. A kapitalizmus felvirágzása és a tömegkereskedelem igazolta a bankjegyek létjogosultságát. Gond csak akkor keletkezett, ha az emberek bizalma megingott abban, hogy a hatalom teljesíteni tudja ígéretét. Az amerikai polgárháborúban a déli konföderáció által kibocsátott papírpénzek értéke a hadi szerencse megfordulásával együtt zuhant. Az értékvesztésre persze az északiak is rájátszottak azzal, hogy hamis déli bankjegyekkel árasztották el a szakadár államokat. A módszert szinte a tökélyre fejlesztette a mai észak-koreai rezsim, amely milliárdos értékben állít elő és hoz forgalomba alvilági csatornákon keresztül szinte tökéletes dollárbankókat, természetesen az imperializmus elleni ideológiai harc jegyében, no meg a szeretett vezér költséges kedveléseinek finanszírozására. Sokan aggódtak, amikor 1971. augusztus 15-én Richard Nixon elnök rendeletével megszüntette a dollár bankjegyek aranyra válthatóságát. Ezzel az arany megszűnt pénzként funkcionálni. Senki nem garantálta többé a mindenkori értékét. Olyanná vált, mint bármilyen áru. A piac dönti el, hogy mennyit ér egy aranyérme, nem a ráírt szám. Még nagyobb kockázatnak tűnt azonban, hogy a papírpénz értékét ettől kezdve csak a bizalom tartja fel. A kínai alattvalóktól eltérően ma már senkinek nem kell fővesztéstől tartania, aki történetesen nem fogad el egy olyan papírdarabot, amelyre az van ráírva, hogy törvényes fizetőeszköz. Ahogy David Wolman megjegyzi, a dollárra írt motto, In God we trust, vagyis Istenben bízunk, ma már a papír pénzben megtakarításokat felhalmozók számára inkább úgy szól, hogy jobb, ha Istenben bízunk, hiszen egyre kevesebb eszköze van az amerikai kormányzatnak arra, hogy garantálja a forgalomban lévő zöldhasúak értékét. A Fed által kibocsátott dollárbankjegyek többsége rövid időn belül véglegesen külföldre kerül. Így nem véletlen, hogy rendszeresen felmerül a kérdés, milyen hatással járna az amerikai szuperhatalmi státuszra, ha a dollár elveszíteni a globális tartalékvaluta szerepét. A készpénz egy elmúlt világ mitikus relikviája. Rossz hatékonyságú, kényelmetlen és szó szerint piszkos, mégis vágyunk arra, hogy tele legyen az erszényünk vele, írja Chris Anderson, a vezető amerikai technológiai magazin a Wired főszerkesztője. A digitális pénz leglelkesebb támogatói között kiemelkedő arányban találhatók high-tech vezetők nem véletlenül. A jövő legnagyobb üzletét nyerheti az a cég, amelynek technológiája meghatározóvá válik a készpénz nélküli világban. A készpénzzel szemben hangoztatott kritikák szinte kivétel nélkül jogosak. Egyedül az Európai Unióban évente 50 milliárd euró költséggel járnak a készpénztranzakciók, amelyek összértéke 360 milliárd euró. A költségek sok tételből állnak. A készpénzt elő kell állítani, őrizni kell, szállítani, adminisztrálni, és így tovább. Ugyanekkora értékű forgalom digitális lebonyolítása töredékébe kerülne. Továbbá radikálisan csökkenne a bankrablások, betörések és pénzszállítók elleni támadások száma. Könnyű belátni, hogy a kézről kézre járó bankjegyek és pénzérmék emellett piszkosak is. Egy vizsgálat megállapította, hogy a forgalomban lévő dollárbankjegyek 94%-án ki lehet mutatni a Staphylococcus baktérium jelenlétét. 2003-ban a SARS járvány kitörésekor a kínai jegybank elrendelte, hogy az összes beérkező készpénzt 3 napra karanténban kell tartani. Ennyi ideig maradhatnak életben ugyanis a kórokozók a papírpénz felületén. Szakemberek szerint a készpénz lehet egy globális járvány egyik első áldozata. A kormányok egészségügyi kockázatokra hivatkozva egyszerűen betilthatják a készpénzzel történő fizetést. Emellett a dollár bankjegyek milliói fertőzöttek nyomokban kábítószerrel, ami a kokain fogyasztás sajátos módjának az eredménye. David Wolman szerint valójában a készpénz mindössze két olyan előnnyel rendelkezik, amelyet a digitális pénz nem tud helyettesíteni. Az egyik a fizikai formája. Bankkártyával csak akkor tudunk fizetni, ha mi vagy a kereskedő elektronikus kapcsolatban áll azzal a szerverrel, ahol a pénzünket nyilván tartják. Ez pedig számos ok miatt bizonytalan. Mindenki járt már úgy, hogy volt pénz a számláján, mégsem fogadták el a kártyáját. A rendszereken és technológián lehet javítani, ám a láthatatlan pénzzel kapcsolatos bizonytalanság mégis ott marad. A cash and carry, fizest és vidd ügyletek ezzel szemben mindenütt működnek, feltéve, hogy dollárban vagy mondjuk euróban fizetünk. A készpénz másik nagy előnye az anonimitás. A készpénzes vásárlásnál alapesetben nem rögzítik a vevő személy azonosságát, sok esetben az eladóét sem. A propagandában ezt előszeretettel kriminalizálják, pedig a kereskedelem szabadságát joggal lehet a polgári társadalom egyik legfontosabb vívványának tekinteni. A digitális pénz a rengeteg előnye mellett viszont azzal jár, hogy mind a vevő, mind az eladó adatai rögzítésre kerülnek, amit az államhatalom könnyedén kihasználhat és ki is használ, gazdasági és információgyűjtési célból egyaránt. A nemrég Magyarországon úttörő módon bevezetett tranzakciós adó az egyik legkönnyebben tervezhető és legkönnyebben behajtható bevételt jelenti az állam számára, különösen, ha nincs készpénzes alternatívája a fizetésnek. Az emberiség azonban közel 2000 éve ismeri a figyelmeztetést is a készpénz nélküli világgal kapcsolatban. A Biblia egyik legkonkrétabb és a Földön élő minden emberre vonatkozó proféciája szerint egy jövőbeli globális vezető megteremti a totális pénzügyi kontrollt. János apostol az első század végén ezt írta. A fenevad azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak az, akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Áll a Jelenések könyvének 13. fejezetében. Az elmúlt évtizedekben a digitális pénz megjelenésével párhuzamosan könyvek, cikkek és dokumentumfilmek százai igyekeztek megfejteni azt, hogy milyen azonosító jellel kell rendelkezni a jövőben minden állampolgárnak. Amikor a vonalkódokat bevezették, ezt gondolták a fenevad bélyegének. Ma inkább a bőr alá beültethető csippekre hivatkoznak a keresztény szerzők. A proféciában azonban nem a konkrét technológián, hanem a hatalmi kontrollon és a lojalitáson van a hangsúly. A totális jövőbeli rendszergazda mindent tudni akar, és tud is majd a polgárokról, cserébe a kereskedelem, beleértve az alapvető javak megszerzését is, ezeknek a lehetőségéért. Bár ez az előrejelzés nem tartalmazza szó szerint azt, hogy a készpénzt megszüntetik, a leírás szerint minden tranzakció csak a globális rendszeren belül lesz lehetséges, aminek feltétele a digitális pénzre való teljes átállás. A 21. század elején már nem kérdés, hogy ez megvalósítható-e vagy sem. A Snowden aktákból azt is tudjuk, hogy a totális információgyűjtésre való szándék is megvan a kormányokban, és a kormányoknál is nagyobb hatalommal rendelkező hírszerző szervezetekben. Ezzel együtt a készpénz esetleges kivezetése a gazdaságból nem jelenteni azt, hogy azonnal létrejön a Jelenések könyvében előrejelzett diabolikus világrend, de azt igen, hogy az új világ bábeli épületeinek egy újabb fontos eleme készült el. Ahogy említettük, David Wolman, amerikai közgazdász elemző, a The End of Money, vagyis a pénz vége című könyvében szemléletes módon összegyűjtötte a készpénz szükségszerű agóniája melletti érveket. A szerzőtől a Heteknek adott interjúban megkérdeztük, hogy szerinte jól döntene Izrael vagy bármely más ország, ha a közeljövőben teljes mértékben átállna a digitális pénzforgalomra. Nagyon jó döntésnek tartom, amikor egy kormány, bármelyik legyen is az, hajlandó kritikus szemmel megvizsgálni azt, hogy milyen szélesebb értelemben vett költségei vannak a készpénznek, válaszolta Wolman. Általában a szükségesnél ritkábban teszik ezt, részben azért, mert a kormányok szépen profitálnak abból, hogy ők a pénzkibocsátók. A konkrét kérdésre válaszolva, hogy vajon Izrael a nagyon közeli jövőben átáll-e a kénzpénz nélküli rendszerre, úgy gondolom, hogy nem, és nem is kellene erre törekednie. A lényegi kérdés az, hogy biztosítsuk a választási lehetőséget a vásárlók és kereskedők számára, hogy rugalmasabban tudjanak üzletet kötni egymással. De alapvetően gyanakvó vagyok a kormányzat szerepével kapcsolatban ebben a kérdésben, folytatta Volman. Nem arról van szó, hogy a kormánynak érdemes lenne megszüntetni a nagyon kis címletű pénzérmék és a nagyon nagy címletű bankjegyek kibocsátását. Erre egyértelműen szükség lenne, mert az Egyesült Államokban a centekért semmit nem lehet ma már venni, míg a 100 dolláros bankjegyek többségét az alvilág különböző csatornái szívják fel, ezért a megszüntetésük több haszonnal, mint sem kárral járna. A fizikai készpénz címlet sorozatok szűkítése azonban alapvetően más kérdés, mint az, ha egy kormányzat direkt kampányt kezd a készpénz megszüntetésére. Ha ezt idő előtt vagy hibásan teszik meg, akkor az ilyen próbálkozás nem csak bukásra van ítélve, hanem károkat is okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, leginkább pedig azoknak, akik a legkevésbé engedhetik meg maguknak az átállást. Ha azt mondjuk az embereknek, hogy holnaptól mindenki csak elektronikus formátumú pénzt használhat, akkor a ma jó módban élő emberek minimális nehézséggel szembesülnek, vagy éppen semmivel sem. Amikor a könyvemet írtam, mondta Volman, fél éven át kipróbáltam, hogy lehet-e boldogulni készpénz nélkül. Kiderült, hogy igen, pedig közben nagyon sokat utaztam. A fejlett országok jó egzisztenciával rendelkező állampolgárai minden további nélkül át tudnának állni a digitális pénzre. Azoknak viszont, akik a pénzügyi rendszer perifériáján élnek, továbbra is szükségük van a készpénzre. Egyértelműen nem állnak rendelkezésükre azok a választási lehetőségek, mint önnek vagy nekem, válaszolta a Hetek kérdésére a szerző. Amíg nem valósítunk meg egy olyan világot, amelyben elegendő és eléggé megbízható alternatíva áll rendelkezésre minden ember számára, addig a készpénz, ha korlátozott mértékben is, de szerepet fog játszani a gazdaságban. Arra a kérdésre, hogy milyen hatással lesz a készpénz kivezetése a társadalmakra, Volman ezt válaszolta. A kérdés mindenképpen érinti a személyes szabadságot, de láthatjuk, hogy a privát szférát nem csak a digitális pénz fenyegeti. Ma az átállás mellett kampányolók azt hangsúlyozzák, hogy aki készpénzzel akar fizetni, annak valamilyen hátsó szándéka van, vagy adót akar eltitkolni, drogot vásárol, prostituáltakhoz jár, és így tovább. Pedig sokkal nemesebb motivumai is lehetnek a készpénzfizetésnek. Például az, ha valaki anonim módon akar jótékonykodni, úgy, hogy a jobb keze ne tudja azt, hogy mit tesz a bal. Szerintem meg kellene találni a megoldást arra, hogy a választás lehetősége megmaradjon. Arra a kérdésre pedig, hogy a papírpénz bevezetése robbanásszerű lökést adott a kapitalizmus elterjedésének, és mi történne a szabad piaccal és a gazdasági versennyel egy digitális pénzre való átállásban a gazdaságban, Volman ezt válaszolta. Úgy vélem, hogy amikor a költségeket, a tranzakciókhoz szükséges időt és más járulékos elemeket csökkentjük, akkor több pénzt szabadítunk fel, amelyből máshol lehet vásárolni vagy megtakarítani. Ez előnyös a gazdaságnak. Arról is meg vagyok győződve, hogy a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú a szegénység elleni harcban. Az új digitális pénzformák olyan emberek milliói számára teszik ezt elérhetővé, akik ma a csak készpénzzel működő gazdaság fogjai. Zárta az interjút David Volman. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása, köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig!